Prasacha Babuina Babuvima Atmaramasya Tasima Vayam Vaigrihadasika Sarvasangam Nivrityadha Tapasacha Babuvima. So 74 étás. Atmaramasya. Az Istenség legfelsőbb személyiségének, aki önmagában elégedett. Tasya. Övé. Övé. Imá. Minden. Vajam. Mi. Vaj. Bizonyára. Grihadásziká. A ház szolgáló lányai. Szarva. Mind. Sangha. Társaság. Nivritya. Teljesen megfosztva. Adda. Közvetlenül. Tapasszá. Lemondás következtében. Csa. Szintén. Babuvima. Váltunk. És a Prabhupád fordítása. Lemondásunknak köszönhetően, és amiatt, hogy minden ragaszkodásunktól megváltunk, szolgálványok lettünk az önmagában elégedett Istenség legfelsőbb személyisége otthonában. Ismételjük együtt. Lemondásunknak köszönhetően, és amiatt, hogy minden ragaszkodásunktól megváltunk,
hogy minden ragaszkodásunkban
szolgálványok lettünk, az önmagában elégedett, Istenség legfelsőbb személyisége otthonában.
Istenség legfelsőbb
személyisége otthonában. A Srimad Bhagavatam e versét, Bhagavatam 10.83.39, Krishna Lakshmana nevű királynője mondta, ugyanezen találkozás alkalmával Draupadinak. Namo Mishtapadaya Krishna Prashtana Tavisya Mati Vatkirata Sahasana Namaste Sarasvati Vimana Chava Nirvishishya Shriva Prashtana Shikana Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivastava Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oké, ki emlékszik, ki volt itt tegnap esetleg? Többen. Ki emlékszik, hogy milyen találkozóra utal itt Prabhupád? Oké.
Prabhupád és a király.
Draupadi és a királynők találkozása. Valaki esetleg nem tudja, ki Draupadi, vagy milyen királynőkről van szó?
Draupadi, az Krishna felesége.
Nem Draupadi, Draupadi nem Krishna felesége, hanem Pandavák felesége. De nagyon szereti Krishnát, és nagyon kíváncsi Krishnára. És a királynők pedig Krishna feleségei. És volt egyszer egy esemény, amikor alkalmuk volt személyesen sokáig együtt lenni, találkozni. A védikus kultúrában, amikor ilyen nagyobb csillagászati események, mint napfogyatkozás történik, olyankor egy szent helyre mennek el a családok, és ezen a szent helyen különféle áldozatokat végeznek, és lemondásokat adományoznak, attól függ, hogy milyen a kasztjuk, milyen kasztra tartoznak, kötelességeiket ilyenkor inkább a szent kötelességek felé fordítják, és ez alkalmat ad arra is, hogy a családok, rokonok, távol lévő tagjai találkozzanak egymással, hiszen védikus kultúrában, amikor például egy feleség ugye valaki egy fiatal hölgy feleség lesz, akkor elköltözik a családjától, és a férj családjában él tovább. De vannak más rokoni kötelékek, más rokoni viszonyok, kapcsolatok is, amiket ilyenkor szintén figyelembe vesznek, és nagyon örülnek, hogy találkozhatnak egymással. Ezen felül vannak a lelki kapcsolatok, a lelki rokonság, vagy pedig azonos irányultság a lelki életben, ami ugye ebben az esetben a királynők viszonya, vagy a királynők szeretete Krisna iránt, az a házasságban való szeretet, és Draupadi is hasonlóképpen gondolkodhatott, elképzelhető, nem tudom pontosan, de valószínűleg Draupadi is hasonló felfogásban gondolt Krisnára, habár ebben az életében, ebben a szolgálatában, amikor megszületett, nem lehetett Krisna felesége, Krisna baktájának a felesége volt. A lényeg, hogy tehát az előző vers magyarázatában hangzott el, hogy amikor a Kuru és a Yadu dinasztia hölgytagjai találkoznak a Samanta pancsakánál, e találkozás alkalmával Draupadi szerette volna megismerni Krisna királynőit, Krisna feleségét. És az érdeklődése természetes volt, hiszen Draupadi egész életében Krisnával, Krisnáról gondolkodott, Krisnát szerette volna minél jobban megismerni és szolgálni őt. És hogyha valakit szeretnénk szolgálni, akkor hát eléggé praktikus, hogy legalább valamire ismerjük. És ugye Krisna ekkoriban, meg hát az egész életben a Yadu dinasztia tagjaként élt, és csak időnként látogatta meg a barátait, a Kuru dinasztia egyik ágát, ugye a Pándavákat, és amikor velük élt, akkor nagyon sok mindent meg lehetett ismerni róla, de azt, ahogy ő otthon élt, ahogy ő otthon házasságban élt, akikkel ő házasságban élt, azt így azért nem lehetett megismerni. Ugye más dolog beszélni valakiről, és más dolog találkozni az illetővel, másféle kérdéseket lehet feltenni. Magyarul még sajnos nincsen meg, bár nem tudom, nincs még a második kötetben sincs bent ez a rész, amikor erről a történetről van szó, de Srila Prabhupád olyan kedves volt, hogy gondolta erre a helyzetre, hogy lesznek kíváncsi emberek, akik szeretnének többet tudni Krisna későbbi életéről, bakták, ugye, akiket nagyon érdekel, hogy Krisnával mi történik. És ezért előre vette és megalkotta ezt a Krisna az Istenség legfősebb személyisége könyvet, amit a bakták, amikor megszületett a könyv, nagy-nagy lelkesedéssel olvastak, minden este gyakorlatilag. Prabhupád azt szerette volna, hogyha lehet, akkor bakták összegyűjjenek esténként, lefekvés előtt, egy pohár tej mellett, prasádam mellett, és olvassanak Krisna könyvet. Gyakorlatilag egy nagyon jó gyakorlat. A Krisna könyv egy-egy fejezetét egy 25-30 perc alatt el lehet olvasni, és egy fantasztikus élmény utána lefeküdni, aludni, álmodni és Krisnáról. Álmodni ezekről a történetekről. A Krisna könyv nagyon szépen követi a Simad Bhagavatam 10. énekének fejezeteit. Tehát, hogyha valaki esetleg szeretné a 10. énekben is elolvasni mindazt, amit a Krisna könyvben Prabhupád összefoglal leír, akkor a Krisna könyv fejezetei alapján megtalálja, hogy melyik fejezetben. Ugye a Csitanya Csaritámritán olvassuk Prabhupád magyaráltat, hogy melyik versben, melyik fejezet, melyik versében találkozunk ezzel a kijelentéssel. De vajon hogyan hangozhatott el ez a kijelentés? Ugye itt van egy szerző, Krisna Dász Kaviráj Gószvámi, aki most beszél Advaita Ácsáriáról. Hogy juthatott eszébe Advaita Ácsárja dicsőségét említve az, hogy mit mondott Draupadinak, az egyik királynő. Emlékszik még valaki, hogy hogy hívták ezt a királynő? Ki tudja a Krisna királynőjének legalább az első nyolcnak a nevét? Igen? Kunti az a Krisna, az nem a Krisna a felesége. Hogy? Rukmini volt az első, igen. Jambavati, igen, ő volt a hanyadik? Talán a második. Mindegy, a sorrendet azt most ne firtassuk. Oké, szóval szedjük össze. Rukmini, Jambavati. Ugye Rukmini, Krishna hogyan is szerezte meg? Ugye amikor Rukmini levelet írt neki, hogy nem sokára őt bizony olyan királyhoz, hogy akarják adni, akit ő nem szerette, akkor ugye erre voltak. És akkor egy nap alatt odaért hatalmas távolságra, és mint az... Igen?
És akkor a Majom király
lány. Hát nem Majom, de Jambavati egy különleges személy, akinek a lánya, ugye...
És ott az ékszer volt, ugye?
Volt egy történet, és igen, sem mondtak a ékszer, de a lényeg, hogy Jambavati önként és zalolva, 27 napos küzdelem után odaadta Krisnának az ő fogadott lányát, mert nem vérszerinti lánya volt, fogadott lányát, megértette, hogy Krisna az Istenség legfelsőbb személyisége, és ez a legjobb berendezés. Oké, ki tudja a következő királynő nevét, vagy valamelyik királynő nevét még?
Satyabhama.
Satyabhama, igen, elég híres királynő, őt később kapta meg Krisna. Korábban, igen, ritkán olvassuk a Krisna könyvét.
Nemrég volt.
Érdemes többször elolvasni. Igen? Te már ott volt.
Badra.
Badra, de nem ő adott a következő. Legalább én úgy emlékszem a tegnapi olvasmányai alapján, hogy Arjuna és Krishna lementek egy folyó partjára, és annak a folyónak a neve, ennek a királynőnek a neve. Vajon?
Yamuna.
Melyik folyó lehetett? Igen, a Yamuna folyó, tehát úgy hívják a királynőt, hogy
Jamuna.
Nem.
Jamuna.
Ez egy trükkös kérdés volt.
Ez egy beúszatos.
Igen. Lecsaptam valakit. Mi a Jamuna folyónak egy másik neve?
Saraswati
ez egy másik folyó. És ez a tudás istennőjének a neve. Attól még lehetne Krisna királynőnek is a neve, de nem. Kalindi. A napisten lányaként, a napisten elrendezte, hogy az ő lánya a Yamuna folyó személyisége, Yamuna folyóban menedéket találjon, ott lemondásokat végzett. Ugye ahogy itt is a versben erről szó van, lemondásokat végzett, és a egyedüli férként Krisnát akarta megkapni. Egyébként az 57. fejezetben van szó, Krisna öt királynőjéről. És akkor ugye ott tartunk, hogy most puskázom egy picit. Tehát amikor Krisna Pándaváknál vendégeskedett, akkor lementek a folyóhoz, és Yamuna partján Kalindi közölte Arjunával, akit Krisna oda küldött Kalindihez, ez fiatal lányhoz, látták, hogy ott ugye egy lány sétál, Krisna az Istenség legfelsőbb személyiségeként mindent tud, de hogy a keftelései szépen kibontakozzanak, a barátját küldi oda, aki egy fessudár herceg, és megszólítja a lányt, és rendkívül udvariasan szólítja meg. Ezt azért érdemes odafigyelni rá, hogy mi történik, amikor egy fiatal herceg, egy fiatal lányon találkozik a erdőn, mezőn, senki a közelben, a helyzet eléggé olyan, hogy a lány valószínűleg férjet keres, és hogyan szólítja meg Arjuna. Kedves leány, domború kebleit oly elbűvölévé tesznek, megtudhatnám, ki vagy? Csodálkozva láttuk, hogy egyedül kószálsz errefelé. Miért jöttél ide? Csupán találgathatunk, hogy talán egy illő férj után kutatsz. Ha nincs ellenedre, mondd el szándékodat. Mindenben segítségedre leszek. Egy hihetetlen finom szavakkal, egyrészt, mint férfi szólítja meg ezt a hölgyet, másrészt olyan óvatosan, olyan finom, hogy nehogy megsértse, nehogy megbántsa, nehogy valami olyasmit belenyúljon, ami esetleg később fájdalmat okozhat. És Kalindi válasza is csodálatos. Azt mondja, Uram, én a Napisten leánya vagyok, és most lemondást végzek, hogy az Úr Visnú lehessen férjem. Azt hiszem, ő a legfelsőbb személy, és hívő férj lenne. Elmondtam hát vágyamat, csak mert tudni akartad. Szóval nem kezd el flörtölni, nem kezd el többet mondani, szépen egyszerűen válaszol. És aztán azt mondja, hogy tudod, hogy te a hős Arjuna vagy. Azt is el kell azonban mondanom, hogy senki más nem fogadok el férjemül, csak az Úr Visnut. Mert ő az élőnyek egyetlen védelmezője, és ő ad felszabadulást minden feltételekhez kötött léleknek. Hálás leszek, ha imádkozol az Úr Visnuhoz, hogy legyen elégedett velem. A nevem Kalindi, és a Yamuna vizében lakom, tette hozzá a lány. Atyám volt olyan kegyes, hogy különleges házat épített nekem a Yamuna vizében, én pedig megfogadtam, hogy mindaddig nem fogom elhagyni a folyót, amíg rá nem találok az Úr Krisnára. És akkor itt ugye Arjuna ezt az üzenetet átadta Krisnának, aki egyből elfogadta a lányt és feleségének fogadta el. A következő név, én most puskázom, de azért próbáljátok meg. Badra, elhangzott Badra. Nagyon jó volt. Badra történetét, aki emlékezett a nevére esetleg. Oké, akkor nézzük itt a... Menjünk tovább, most nem fizetom tovább. Tehát érdemes olvasgatni a Krisna könyvet, ez mondjuk egy pici kis tanulság. Tehát Kalindival fényes esküvőt rendeztek, és utána jön a következő lány. Avantipura, a mai Ujjain, uralkodóit Vindának és Anuvindának hívták. Mindkét király Duryodhana fennhatóság alá tartozott. Huguk Mitravinda képzett, tanult és előkelő leány volt. Krisna egyik nagynénjének a leánya. Az összegyűlt hercegi kérők közül kellett volna férjet választania, de ő kitartóan Krisnára vágyott, hogy férjéül kaphassa meg. Az összesereglett kérők között Krisna is megjelent, és a többi herceg szeme láttára elrabolta Mitravinda. A herceg, akik nem tudták Krisnát megállítani, csak néztek egymásra, és csalódottan odébb álltak. Nem sokkal ezután, tehát Mitravinda. Nem sokkal ezután Krisna elvette Kósala királyának leányát is. Kósala tartomány fölött a jámbor Nagnajit király uralkodott, aki a védikus rituálé hűséges követője volt. Legszebb leányát Szatyának hívták, de néha Nagnajit néven is szólították. Lévén Nagnajit király leánya. A király annak a hercegnek ígérte leánya kezét, aki le tud győzni hét erős, megtermett bikát. A hercegek közül azonban senki sem volt képes legyőzni a hét bikát. Krisna meghallotta, hogy Szatyák kezét csak az nyeri el, aki legyőzi a hét bikát, és elhatározta, hogy Kosalába megy. Egy hatalmas nagy csapattal ment, sokan kísérték el. A király nagyon boldog volt, és akkor nagyon szépen vendégül látta a király, a Krisnát. Szatyá meg természetesen megtudta, hogy Krisna ott van, és nagyon örült neki. Aztán alkudozni kezdtek. Nagnajit király dicsérte Krisnát, és szerette volna szolgálatát felajánlani a számára. Ám Krisna azt mondta, hogy én nem akarok semmit kérni tőled, és semmit nem akarok adni neked. De ha úgy gondolod, akkor a lányodat feleségül veszem, semmit nem olyan cserébe. És Krisna igazából ezt jelezte, hogy tudja, hogy ez egy ilyen teszt lenne a számára, hogy a hét bikát kéne legyőznie. De Nagyvezsit király nem hagyta magát, és dicsőítette Krisna jellemét, Krisna tulajdonságait, és azt mondja, hogy talán tudod, hogy megfogadtam annak a kérőnek adom lányomat, aki megfelel egy próbatételnek, és ezt azért tettem, hogy megismerjem leendő vejem bátorságát és méltóságát. Én biztos vagyok benne, hogy minden nehézség nélkül megfőzöd azt a hét bikát. És elmondta, hogy ezt a fogadalmat nem szeretné megszegni. Krisna, mivel egy baktáról volt szó, nagyon kedvesen fogadta ezt a kérést, és neki látott legyőzte a hét bikát. És itt történik azért még valami, Krisna hét személyiségre osztotta magát, és külön-külön mindegyik bikát egy másik személyiségben győzte le, szerintetek miért? Most itt most házasságról beszélünk, a következő feleségről ebből a szempontból, vajon mit?
Hát ott 16 ezeret is átadásra, 16 ezer királynak is.
Az később történik, de hogy vajon milyen gesztus lehetett ez tőle? Ugye a Krisna egyik oldala a házasságnak, a másik oldala a feleség. A feleségeknek vannak érzelmeik. És pont ez a hölgy, bár nagyon szeretett volna Krisna felesége lenni, de még mindig valószínűleg felmerült benne, hogy de hát egy férjel már annyi felesége van, mi fog történni. És Krisna jelezte, hogy nálam ez nem probléma. Tehát, hogy én személyesen veled tudok lenni, bármikor ilyen igényed van. És tehát Krisna így egy különleges gesztust mutatott egy baktája iránt. Tehát akkor itt megkapta a következő királylányt. Hazafelé egyébként megtámadták őket a hercegek, és Krisna elkergette őket. Na, itt jön Bhadra. Krisna másik nagynénje, Shruta Kirti, a nővére, Kékhaya tartományban élt férjével. Leányokat Bhadrának hívták, és ő is arra vágyott, hogy Krisna felesége lehessen. Bátyja minden feltétel nélkül adta húga kezét Krisnának, és az úr őt is hiteles feleségként fogadta el. Ezután Krisna Madrasz tartomány királyának leányát vette el, akit Lakshmának hívtak, és minden jó tulajdonságot magának mondhatott. Krisna őt is erővel ragadta magával, ahogyan Garuda ragadta ki a nektárral teli serleget a démonok kezéből. A Svayamvara szertartás összegyűlt hercegek szeme láttára. Volt már szó eddig Lakshmanáról?
Nem.
Dehogy is nem. Hát ő az, akiről beszéltünk a legelején a versben. Tehát a 75. versben Krisna a Lakshmana nevű király elmondta ugyanezen találkozás alkalmával Draupadinak. Szóval Lakshmana. Na, mit mondott Lakshmana? Ki emlékszik rá? A vers, amit még meg is ismételtem.
Nagy lemondásokat végzett a szolgáló.
Igen, tehát nagy lemondásokat végzett, és itt is elmondja. Később, de itt most olvasunk egy rövid történetet. Ő volt az az ötödik lány, akiről itt ez a fejezet szól. Amikor Draupadi megkérdezte Lakshmanát, hogy mi történt, részletesen elmagyarázta a Svayamvara ceremóniát. Elmondjam, hogy történt. Elkezdünk kifutni az időben. Oké. Okay. Ki emlékszik egy másik Svayamvara ceremóniára?
Rukmini.
Rukmini? Neki nem. Rukminit elrabolta egy kis templomból, és ott nem volt Svayamvara. Ott már Rukminit oda akarták adni Sisupálnak. És ő ezt nagyon nem bírta. És akkor mondta, hogy a házasság előtti nap lesz egy különleges ceremónia, ahol ő egy olyan templomban dúl, nem tudom milyen templomban lesz, de ott egyedül lesz. Tehát Rukminek nem volt Svayamvara ceremónia. Ki az a híres történelmi alak, aki a Mahabharatában ismert? Igen, Draupadi. Tehát Draupadinak is egy szvajambaraja volt. Egyébként korábban volt egy másik híres hölgy, akinek szvajambara ceremoniája volt, ő pedig Rámacsandra felesége volt, Szita, de ő tele ne terült vissza. A lényeg, hogy ugye 82. fejezetben a napfogyatkozás alkalmával ugye Draupadi kérdezi a királynőket, hogy hogyan is vette el őket Krisna. És itt azért szerettem volna ezt így felhozni, mert nagyon hasonló szvajamara ceremónia történt, mint amit Draupadinával szerettem volna felolvasni, csak nehezen találom meg. Aha, mert a 82. fejezetben van. Ekkor Lakshmana szólalt meg. Kedves királynő, sokszor hallottam, amit a nagyszent Nárad az Úr Krisna kefteléseit dicsőíti, és vonzódni kezdtem Krisna lótusz lábaihoz. Amikor meghallottam Nárad által, hogy a szerencse istennője Lakshmi szintén vonzódik Krisna lótusz lábaihoz, attól kezdve örökké rágondoltam, és vonzalmam nőttől nőtt. Kedves királynő, atyám nagyon szeretett engem, és amikor megérezte, hogy vonzódom Krisnához, kieszelt egy tervet. Szándéka az volt, ami a te apádé is. A szvajambara ceremónián a kérőknek nyilvesszőjükkel át kellett lőnünk egy hal szemen, át kellett lőnünk egy nyilvesszőt, egy hal szemen. A két szvajambara ceremónián lezajlott verseny között a különbség csupán az volt, hogy a te esetedben a hal jól láthatóan függött a mennyezetről, nálam azonban egy lepel fette be, és csak úgy volt látható, hogy a lepel visszatükröződött egy vízzeteli edényben. Ez volt az én szvajambarám különlegessége. Az esemény híre egész világot bejárta, és amikor a hercegek fülébe is eljutott, mindenfelől özönleni kezdtek apám fővárosába, teljes fegyverzetben, katonai tanácsadóik vezetésével. Mindegyikük arra vágyott, hogy elnyerje kezemet, és egyik a másik után emelte fel az íjat és a nyilat, hogy átölje a halat. Ám sokan még felgúrozni sem tudták az íjat, meg sem próbálták eltalálni a célt, és az íjat letéve távoztak. Néhány ember nehezen kifeszítették a húrt, az íj egyik végétől a másikig, de képtelenek voltak rögzíteni, és a fölpattanó íj leterítette őket. Kedves királynő, csodálkozni fogsz, ha megtudod, mennyi híres királyos hős volt jelen Szajambara ceremóniában. A nagy hősök Jarászanda, Ambasta, Sisupál, Bhimaszéna, Durjodan és Karna ugyan föl tudták húrozni az íjat, de a halat átlőni képtelenek voltak, hiszen le volt takarva, a tükörkép alapján nem tudták eltalálni. A pándavák ünnepelt hőse Arjuna látta a hal tükörképet a vízben, de bár rájött, hogy hol van a cél, nyilvesszőjét kívülve mégsem találta el a megfelelő helyet. Az ő nyilván azonban legalább érintette a halat, és így bebizonyította, hogy az összes többi hercegnél külön. Minden herceg, aki megpróbálta eltalálni a célt, a kudarca miatt csalódottan távozott, sőt, volt olyan kérő is, hogy úgy hagyta el a gyülekezetet, hogy szerencsét sem próbált. Amikor azonban végül az Úr Krisna emelte fel az íjat, olyan könnyedén felhúrozta, mint a gyerekek a játéknyilakot. A nyilvesszőt a húrra íjeszte, és csupán egyszer pillantva a vízben tükröződő hal képére kilőtte, az átlőtt célpont pedig nyomban leesett. Az Úr Krisna győzelmet élben vált teljessé, az Abhijit pillanatában, amelyet az asztronómia számítások nagyon kedvezőnek tart. Az ebben a pillanatban felhangzó Jai Jai kiáltásokat az egész világ hallhatta, az égből dobszó hangja érkezett a mennyek lakóitól. A hatalmas félistenek túlaradó örömükben virágesével öntözték a földet. Ekkor léptem be az arénába. Ahogy lépkedtem, lábaimon a bokacsengettyük édesen csinálgáltak. Csodálatos, új sejemruhát viseltem. Hajamat virágok díszített. Az Úr Krisna győzelme miatt elragadtatásomban kedvesen mosolyogtam. Kezemben meg-megcsillant a drágakövekkel kirakott aranynyaklánc. Hullámos hajam keretezte arcomat, a amely fülbe való infényétől ragyogott. Csillogó szemmel végignéztem a jelenlévő hercegeken, és amikor az én uramhoz értem, az aranynyakláncot lassan nyakába illesztettem. Ahogy már mondtam neked, elmémet már kezdettől fogva rabul ejtett az úr Krisna, és a neki jutott nyakéket nagy győzelemnek tekintettem. Amit az aranynyakláncot az úr nyakába helyeztem, nyomban rilangák, patahák, kagylókültök, kisdobok, s tengernyi hangszer szólalt meg, óriási hangzavat okozva. A zeneszóra kiváló táncosok táncosnak kezdtek táncba, az énekesek pedig csodálatos dalokat zengtek. Kedves Draupadim, amikor elfogadtam az Úr Krisnát, mint imádandó férjemet, ő szintén elfogadott engem szolgálójának, hangos morral futott végig a csalódott hercegeken. És aztán Krisna elrabolja őt és elviszi Dvárokában. Ezt a részt összekötjük azzal a mai tulajdonsággal, hogy a szenteket hogyan szolgáljuk. Esetleg a történetek alapján felmerült valakiben, hogyha azra gondolunk, hogy a szenteket hogyan szolgálják, vagy a történetben elhangzottak, hogyan szolgálták a szenteket, mi volt az a pillanat, esemény, amikor a szentek az ő életükben meghatározó szerepet játszottak, ahogy az ő szolgálatuk itt elhangzott, megmutatkozott. Kik azok a szentek, és hogyan lehet őket szolgálni, hogyha így egyszerűbb a kérdés. Itt a mikrofon. És miért jó az, hogyha szenteket szolgál, miért kiemelt? Igen, Nárada Muni. Ugye ez egyik királynő, Nárada Munit hogyan szolgálta? Hát amit hallottunk, hogy meghallgatta őt, ahogy Krisnáról mesélt sok-sok érdekes. Ez is egy szolgálat, egy fantasztikus, fontos szolgálat. Ugye én most itt ülök, és hogyha itt üres a terem, akkor jól szórakozhatom, de egy kicsit más, mint amikor megosztom veletek azt az örömet, ami a gondolatokból, Krisnáról való emlékezésből fakad. Tehát, hogyha szeretnénk emlékezni Krisnáról, akkor kell hallanunk Krisnáról. És kik tudnak beszélni Krisnáról? Szentek. Ugye, akik hiteles történeteket tudnak Krisnáról. Hiteles történeteket tudnak róla, és szeretik őt, és már van egy kapcsolatuk. Mitől szentek a szentek? Hát a mi felfogásunk szerint, Prabhupád felfogása szerint, mert Krisnát szívvel, szeretettel szolgálja. És attól függ, hogy mennyire mély ez a szeretet, attól függ a mértéke, de mindenképpen már egy kevés szeretettel való emlékezés és szolgálat. Ugye, mert ugye a mai világban szentek nagyon sokszor van úgy, vagy van az úgy, hogy másfajta szolgálatot is szentséggel jutalmaznak, ugye szenté fogadnak embereket, akik esetleg nagy lemondásokat végeztek, a mártír halált haltak, vagy gyógyítottak, ezek nagyon szép dolgok. De Prabhupád egy következő szintet mutat meg, azt mondja, hogy bár ezek a dolgok, nem rossz, hogy az ember lemondásokat végez, esetleg valamilyen módon enyhíti, csökkenti mások felmerülő problémáit. De a végső megoldás nem ez. A végső megoldás az, hogyha mi kifejlesztjük magunkban az Istenség legfelsőbb személyiség iránti szeretetet. És ez a szeretet, ez fogja megsemmisíteni az összes problémát. És ez az a szeretet, ami még egy közönséges embert is szentté tesz. Nekem ez volt a szenteket szolgálni gondolathoz a hozzáfűzőm, és akkor most még aki gondolja, akkor, ahogy szoktuk, akkor itt van esetleg ez a mikrofon, és akkor, vagy nem használjuk jól, nem van. Majd akkor megismétlem a szép dolgokat, amiket mondtuk. Tehát kinek jut még eszébe, hogy hogyan lehet szenteket szolgálni, esetleg egy történet, amit eszetekbe jut. Tehát Krishna Sudan Brahmanát úgy fogadta, mint egy szentet, és nagyon szépen, független attól, hogy hogy nézett ki, meg milyen egyszerű egy személy volt, bevitt a palotájába, és személyesen szolgált őt, meg a királynők is. Aztán ott pont Rukmini volt mellette, vagy Szatyamán volt mellette, nem tudom.
Rukmini.
Személyesen szolgálták őt. Igen. Másik eset esetleg. Nekem az jut eszembe, amikor Durvászmunit itt szolgálta egy fiatal hölgy. Durvászmunit? Valószínűleg. Draupadi szolgálta a szenteket, és egyik szentet ugye nagyon szépen fiatal korában, és kapott egy áldást tőlem. Nem vagyok benne biztos, hogy Durvászmuni volt, de azt tudom, hogy egy nagy szent volt, és Draupadi szolgálta, annak eredménye az lehet, hogy Draupadi nagyon szép áldást kapott, hogy bármit is, bármennyit, hogyha főzött, akkor abból bármennyi vendéget meg tudott.
Megtudott
venni, igen. Egy másik?
Az
Durvászmuni volt. Okay. Egy másik szolgálatnak az volt a kegye, hogy aki kapta ezt a kegyet, hogy amit főzött, az mindig meggyógyította azokat, akiket evett, és mindig csodálatosan ízletes volt ez a főztje. Ki volt az, aki ezt a szolgálatból fakadó áldást kapta? Simati Rádarán. Ugye? Ez volt az a megelőző keftelés, amikor Krishna anyukája megkérte Rádaránit, hogy főzni mindig a fiára, mert ő nagyon szerette volna, hogy egy ilyen áldásban részesült hölgy, lány az ő fiának főzni. Igen. Más esetleg még szentek szolgálata?
Konti régi, amikor még hajló volt, és akkor szolgált egy szentet, és akkor azt az áldás kapta, hogy tudta idézni a félisnöket.
Igen. Kunti Dévi is, amikor ott meglátogatta az ők családját, egy szent, akkor személyes szolgálatot végzett.
Akkor az, amikor a szentek ételéből evett, aztán
Nárada Muni is, igen, amikor...
Szolgálta ugye szentet, nagyon szépen szolgálta őket, és azért a szentek.
Akkor megengedték, hogy kapjon, maradni. Igen,
igen.
Ez is egy érdekes történet, hogy a szentek szolgálatából fakad az, hogy különleges kegyet kapunk, ebben az esetben a maradékokat odaadják nekünk, és akkor annak a hatására pedig az anyagi vágyat megsemmisülnek a szívünkben. Ugye, mert van az úgy, hogy mi látjuk, hogy most itt egy nagyon különleges ember itt van, és akkor szolgáljuk, de ott vannak a vágyaink, és akkor azok meghúznak másfelé. És bár lehet, hogy tudjuk, hogy ez nem jó, de mit csináljunk? Itt belül 2-3-4 akarnak szakítani a vágyat. Ugye ez a megoldás, szolgálni egy szél szentet, nagyon szépen legalább abban az időszakban odaadóan, és akkor utána megsemmisíti ez a vágy, megsemmisülnek az anyagi vágyai. Milyen más szolgálatot jut eszünkbe, hogy oda nézünk, ott egy szent.
Ja?
Igen.
Rengeteg
sok könyvet kiosztanak, mint Prabhupádnak. Egy szent azt mondja, ha szeretsz engem, ha szolgálni akarsz engem, akkor hosszabb a könyveimet, hosszabb a könyveimet. Igen. Kegyógyszernya. Így árasztja a világot. Az ő vágyából ugye rengeteg könyvet kiadunk, eladunk, és akkor így szolgáljuk Prabhupádnak. Nagyon jó. Mit szerette volna? Között is volt egy kapcsolat. Ott nem volt szolgálat, azt hiszem, ott inkább csak egy követés volt, bár ez is egy szolgálat, de most ami nekem eszembe jut, hogy amiért mi ezeket a tulajdonságokat itt most felemlítjük, az valahol, hogy mi szeretnénk kialakítani a varnásan a dolgát. Ami azt is jelenti az én számomra, hogy nem egyfajta külső kötelező módon kövessünk egy egy éles stílust, hanem mint egy belülről, mint egy természetünkből fakadjon. Tehát az, hogyha mi egyszer-egyszer szolgálunk egy szentet, az egy jó dolog, de abból még nem lesz egy olyan természetünk, hogy a szentek szolgálata mint egy a része legyen a személyiségünknek, az életünknek. Tehát én azt hiszem, hogy Prabhupád úgy alakította ki az ő iszkonyát, hogy nekünk az első pár évben, amikor csatlakozunk, lehetőleg olyan mélyen, olyan intenzíven végezzünk szolgálatot, végezzük az ő szolgálatát, hogy az megfogadjon, az, hogy bennünk maradjon. Ezért is van az, hogy Sivarán Maharaj szeretné, hogyha valaki csatlakozik, akkor első pár évben menjen csak könyvet osszon. Ne legyen semmi más gondja, semmi más figyelme elterülő dolog, csak menjen és osszon könyvet. Ez a nap mint nap végzett, odaadó, egyszerű, könnyen áttekinthető szolgálat, ahol csak egy dologra rá kell állni. Oké, imádkozom, alázatosan végzem a szadanámat, és odaviszem az emberekhez a könyvet. Ez úgy belülről kialakítja ezt a szolgálva szenteket mentalitást. És akkor onnan arra rá lehet építeni, hogyha valaki esetleg később nem egy teljes, tiszta, teljes odaadó szolgálatot végez, hanem valamásabb a dharma szerint, a vágyait is követve végez valamilyen kötelességet, akkor ott is ez a kötelesség ez megjelenik, és akkor azt is hasonlóképpen természetesen végzi, mint annak idején a könyvosztást például. Nagyon-nagyon jó alapozás, aki esetleg később házasságban él, más szolgálatot vállal, hogy ezt a szolgálatot úgy lássa, mint egy része a korábban végzett könyvosztásnak. És akkor így az egész beépül az életünkbe. Kérdések esetleg még, vagy valami hozzászólás, mert most lejárt az időm. Akkor sok szép dologról hallottunk, kisnekönyvben olvastunk, ez a napon most már fantasztikusan kezdődik, csak így tovább. Prabhupád ki?
Jaj!
Sri Chaitanya Charitamrita ki?
Jaj!
Tai Gaura Pandita.
Jaj!
Sri Chaitanya Charitamrita ki?
Jaj!